és egy extra teljes terjedelemmel jelentkezünk, mielőtt még a mai nagy adás kimenne. Bognár Duma ott volt az El Clásicón Barcelonában, és hát ami a tévén keresztül is látszott, 2-1-re nyert a Barcelona Kessié hajrában szerzett góljával, Araújo öngóljával még a Real Madrid vezetett a mérkőzés elején, de aztán Sergi Roberto tudott egyenlíteni, és aztán a végén jött az a bizonyos Kessié gól. 12 pont jelen pillanatban a Barcelona előnye. Ennyit a tényekről, de az egész biztos, hogy ennél te ott a helyszínen, Doma, sokkal többet láttál, és sokkal többet is tettél.
Hát többet láttam, mégis a lényegről lemaradtam.
Nem láttad a gólokat?
Ugye úgy van. Nem, a gólokat azokat majdnem 66,6%-ban láttam őket.
Melyik sem
ugye úgy van, hogy a meccs... Hát a meccs végén természetesen azért az újságírók már sietnek lefele a flash zónába, a meccs utáni gyors interjúknak a zónájába. És ugye a Barcánál úgy van, hogy a legtetején, nagyon jó helyen egyébként középen, de a legtetején van a sajtós hely. Például Szidló, akit én nagyon-nagyon sokszor hallgatok, és ők a legfőbb, az ő podcastjük a legfőbb spanyol focis forráson mondhatni. Néztem, hogy ő hogy csinálja, és próbáltam én is úgy csinálni ott a meccs közben. És neki végig a fülében volt valamelyik rádió, nem tudom, hogy mit hallgatott egészen pontosan, és ugye a 85.-86. perc környékén fölállt, fölment a nézők mögé, még nyújtogatta a nyakát, várta a liftet. És akkor én is úgy csináltam, hogy ott a 87. perc környékén megindultam a lift felé, aztán lementem, nem találtam természetesen, hogy hol lehet lemenni a flash zónába, mert Seed közben mégse a liftet választotta, mert rengetegen szálltak be a liftbe, és ő azt mondta, hogy akkor inkább megy azért a lépcsőn. És hát ott volt egy kis pánik, mert... senki nem tudott segíteni, és tényleg nem a szurkolókhoz mentem oda, egybe vannak eresztve a szurkolók az újságírókkal, hanem hivatalos emberekhez. Mondták, hogy hú, hát fogalmuk nincs, de aztán nyilván letaláltam időben a flash zónába, csak így lemaradtam a gólról.
Igen, viszont előtte, utána interjúk tömkelegét készítetted, ugye itt egészen extra találkozásaid is voltak, elég ha csak Casillast vagy Klivertet emeljük ki a mérkőzés előttről, és a mérkőzés után is azokkal a játékosokkal sikerült beszélned, akik részesei voltak ennek a mérkőzésnek, így Tchouaménivel vagy Christensennel. Van olyan most ennyire kevés idő eltelte után, amire azt mondod, hogy na ez az, amire valószínűleg életem végéig emlékezni fogok?
Az egészre fogok emlékezni életem végéig, de ahogy lenni szokott, ugye nagyon sok múlik azon, hogy milyen személyiségekkel interjúzol, és például a két La Liga nagykövet közül ott Casillast vártam jobban. És ugye ők nagykövetek, ami azt jelenti, hogy ha a La Liga kér valamit, akkor nyilván gondolom, hogy jó pénzért megcsinálják, segítenek. Rengeteg ilyen La Liga nagykövet van, azt ajánlották fel, hogy ők kettejükkel lehet interjúzni. Casillas is nagyon rendes volt, de látszott rajta, hogy abban az időintervallumban, amit megadtak nekik, hogy ott kötelező ezeket az interjúkat megcsinálni, mire engem beosztottak, addigra már fáradt, addigra már nagyjából egy és negyed órája darálta ezeket az interjúkat, mindenkinek nyilatkozott. Clivert viszont egy nagyon laza figura, és ezt azt hiszem, hogy aki látta őt játszani, az tudja meg hallotta, hogy milyen ember, és az első pillanattól kezdve viccelődött, és nagyon rossz volt a megvilágítás a Camp Nou-ban, mert pont mire odaértünk, addigra a háttér a nap miatt kiégett, és az előtté, ahol az interjú volt, ott pedig hirtelen árnyék lett, és nagyon rosszak voltak a fények. És az operatőröm hozott egy lámpát, oda tettek Clivert elé, és akkor mondta, hogy hát megpróbálom megvilágítani. Clivert mondta, hogy ja, persze, és akkor na, nem működik a fény, nem hiszem el, így borzalmas a kép. És Clivert így ránéz, csak azért, mert fekete vagyok. És az első pillanattól látszott, és mondta is, hogy tehát ő ezt próbálja élvezni, neki ilyen az élet, és utána így erre rákötve azért az interjú közben is próbáltam belőle úgy kiszedni a dolgokat, hogy ne az ilyen legstandardebb klasszikus élményét mondja el, és nagyon sokat mondó volt az a válasza, amikor azt mondta, hogy azt kérdeztem, hogy akkor meséljen valami vicces sztorit, amire a klasszikokról emlékszik, és mondta, hogy nyilván a klasszik az feszült. De hogy a feszültség az a meccs végével így mintha egy cérnát elvágnának így vége, hogyha nyer a csapat. És akkor jött a sokat sejtető rész, hogy de hát ami az öltözőben történik, az ott is marad, úgyhogy onnan részleteket nem árulhatok el. Szerintem az lett a legjobb egyébként, de mindegyik nagyon értékes volt.
Itt a meccset nézve egyébként mondtad, hogy talán a lényegről, a gólról lemaradtál a végén, de mi volt az, ami így elsőként megfogalmazódik benned, mint benyomás, hogyha itt közvetlenül a mérkőzés után azt kell megmondani, hogy mit láttál akár a Real Madridtól, akár a Barcelonától, akár egyébként az edzők viselkedését figyelve, vagy olyan részleteket észrevéve, amiket mondjuk egy tévénéző nem feltétlenül lát mindig.
Igazából az, hogy ilyen magasan vagyunk, nem voltam hozzászokva ahhoz igazán, hogy hogyan tudnám egyszerre nézni az edzőket is, a játékosokat is, mert nagyon sokan vannak, nagyon sokan ugrálnak előtted egy ilyen klasszikon, még ott a sajtópáholyban is, és tényleg az edzőkhöz mindig előre kellett volna hajolgatnom, hogy lássam, hogy ők hogyan mozognak. Úgyhogy inkább a játékot tudtam itt figyelni, és abban pedig szerintem olyan nagyon nagy különbséget nem láttam ahhoz képest, mint amit a nézők. Ugye egy ilyen élőben megnézett meccsen az derül ki, hogy hol vannak a területek. Ami a tévében nem látszik a teljes pálya, az itt annyira adja magát, hogy miért mondják azt Guardiolaék, meg a nagy edzők, meg a nagy játékosok, hogy ez a mai játék a területeknek, az üres területeknek a megtalálásáról szól. Hát ez itt még inkább kiderült. Tehát az, hogy technikailag mindenki szinte tökéletes. Nyilván voltak Busquetsnek rossz labdái, voltak a Real Madridnak pontatlanságai, de ilyen arányban jól átvenni a labdát, a legtökéletesebben cselezni, a legtökéletesebb időben passzolni, az mindig látványos. És nyilván ezekből kiindulva, meg a kupa meccsből kiindulva, az elődöntő első meccséből, a legnagyobb meglepetés az a Barcelonának az ilyen szintű intenzív és szűni nem akaró pressingje volt, amiben lehet, hogy kicsit el is fáradtak, de látszott, hogy a Real Madrid még jobban elfáradt benne, és tényleg voltak ezek a látványos hibái Busquetsnek, de azt hiszem, hogy ez is közrejátszott benne, hogy ő rengetegszer volt olyan, hogy nem a védelem előtt, hanem a Real Madrid védelmének magasságában, ő volt a legelső embere a Barszának, meg volt, hogy a szögletzászló felé is kísérte az emberét, tehát szerintem nagyon-nagyon-nagyon jól működött a Barcelonának ez a letámadása, és mégis ugye Real Madridról van szó, tehát nem tudod teljesen lekövetni őket. Voltak azért olyan periódusok, amikor meg a Realnak érződött az, hogy kicsit belefagyott a szó a Barca szurkolókba.
Nagyon szépen köszönjük, jó utat haza, és jövő héten már a teljes hosszú adásban beszélgetünk egészen más témákról. Ennyi volt tehát a Classico Extra. Ma még érkezik a hosszú adás is Vályi Bencével és Haraszti Ádámmal, úgyhogy várunk benneteket ezen a héten is több adással.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.